Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Úszóra.
A Szent István Rádióban.
Idén elkezdődhetnek az árvízvédelmi munkálatok a tavaly májusban a Korondpatak által elárasztott Parajdi sóbányánál, miután az Európai Unió szolidaritási alapjából 14,3 millió eurót hagytak jóvá a romániai árvízkárok helyreállítására, jelentette be Diana Buzoianu, román környezetvédelmi miniszter. A tárcavezető elmondta, hogy az Unió szolidaritási alapjából megítélt összeget más, árvíz sújtotta térségek mellett a Parajdi sóbánya árvízvédelmi munkálataira fordítják. Mint közölte, ehhez már megtörténtek az első intézkedések, és még idén elkezdődhetnek a munkálatok. Az ügyvivő kormány biztosította az építőtelep megnyitásához és a munkálatok elkezdéséhez szükséges finanszírozást. Hangsúlyozta, hogy a beruházás célja a Korondpatak elterelése a sóbánya területéről, hogy a jövőben ne fordulhasson elő a tavalyihoz hasonló katasztrófa. Kétnapos rendkívüli ülés tart jövő héten a parlament. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke, a házbizottság ülését követően elmondta, hogy a hétfői ülésen a napirend előtti felszólalásokat, interpellációkat az azonnali kérdések követik. A parlament ezután lefolytatja az alaptörvény 17. módosításához benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitáját, majd a képviselők szavaznak is az indítvány elfogadásáról. Az országgyűlésben hétfőn zajlik le az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról szóló törvény, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosításához beterjesztett, illetve a magyar és a szlovák kormány közötti a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos együttműködés megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséhez benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit. A keddi ülés során az egyes törvények rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításáról, a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításáról, illetve az egészségügyi adatkezelést érintő törvény módosításáról folytat majd általános vitát a parlament. 28. alkalommal rendezi meg hagyományos tanártáborát a Rákóczi Szövetség a sátorajaújhelyi Rákóczi táborban július 12-e és 16-a között, áll a szervezet közleményében. Azt írják, az eseményre mintegy 300 elsősorban középiskolai tanárt várnak. A szövetség közleménye szerint a program évek óta az egyik legfontosabb szakmai és közösségi rendezvényük. Célja, hogy lehetőséget teremtsen a pedagógusok számára a tapasztalatcserére, a szakmai továbbképzésre és a személyes kapcsolatok erősítésére, miközben közösséget épít a Rákóczi Szövetség ügye iránt elkötelezett tanárok között. A rendezvényen a megbecsülésüket akarják kifejezni azoknak a pedagógusoknak, akik kiemelkedő önzetlen munkájukkal aktívan segítik a Rákóczi Szövetség ifjúsági programjainak szervezését és a magyar fiatalok közösségének építését. A résztvevők az ötnapos program során szakmai előadásokon, kerekasztalbeszélgetéseken és kulturális programokon vehetnek részt, és lehetőségük nyílik a különböző régiókból érkező pedagógusok közötti kapcsolatok elmélyítésére, a jó gyakorlatok megosztására, áll a közleményben. A fogyatékossággal élők érdekeinek nagyobb teret kell kapnia, ezt a kormány kiemelten kezeli, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt írja, hogy a Szociális és Családügyi Minisztérium megalakulása utáni első ülését tartotta az Országos Fogyatékosságügyi Tanács. A tanácsadó testület a fogyatékossági ügyet jól ismerő érdekképviseleti szervezetek képviselőit és a kormány illetékes szakembereit fogja össze. A kormány és a minisztérium támogatja, hogy ebben a fontos társadalmi kérdésben hosszú távra tervezzünk, de a rendszer kialakításában be kell tartanunk a fokozatosság elvét, fogalmazott a miniszter, hozzátéve, hogy ugyanakkor vannak kiemelten sürgős feladatok is, mint például az Országos Fogyatékosságügyi Program intézkedési tervének elfogadása. Sport. Márton Viviana vezeti a friss tékvandó világranglistát és olimpiai rangsort. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint az olimpiai bajnok 67 kg-ban vezet az ötkarikás kijutásért folyó versengésben, ugyanebben a súlycsoportban testvére Márton Luana a negyedik. Márton Viviana a világranglistán két kategóriában is a legjobbak között található. Vezet a 67 kg-osok között, még harmadik a 62 kg-ban. Végül az időjárásról. A gomoly felhők nagy része feloszlik, azonban maradhatnak felhősebb tájak, illetve északi irányból is érkeznek felhőtömbök. Az északi szél gyenge marad. A legalacsonyabb hőmérséklet nagyrészt 12 és 17 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal alacsonyabb, még a vízpartok közelében és a nagyobb városokban pár fokkal magasabb értékeket is mérhetünk. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a hírszerkesztő Kriston Tamás, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Netrán István nevében is a bemondót Berecz Renátát hallják. A következő percekben ismertetjük esti műsor kínálatunkat. Rövidesen kezdődik Beszélő könyvek című irodalmi sorozatunk, melyben Neil Boyd Egek mit évő legyek című regényének 8. részét Tóth Levente olvassa fel. 20 óra 35 perctől a szerzetesek fél órájával jelentkezünk. A mai adásban Sterczer Hilda hegymászó és Lukács János jezsuita testvér beszélget a Paternoster jezsuita podcast adásában. 21 óra után Egymás közt című műsorunk kezdődik, melyben dr. Taskó Tünde pszichológus, egyetemi docens az óvodaiskola átmenet lélektani hatásairól beszél. 21 és 22 óra között rádiónk tokai frekvenciáján Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején a II. Rákóczi Ferenc könyvtár és tagintézményeinek nyári nyitvatartási rendjét ismertetjük. Majd a folytatásban beszámolunk az idei 13. Hahó könyvtársak olvasás népszerűsítő programról, valamint a gyermekkönyvtár nyári napközis táborát és nyári rendezvényeket is figyelmükbe ajánlunk. Ezt követően Müller Péter Kossuth és József Attila díjas íróval a szerelemről, a szeretetről beszélgetünk. Végül pedig egy EGRI programról, az idei Symphonic Like-ról és a Harlekin Báb Színház évadzárójáról hallanak. Ajánlunkban Szűcs Rékát, a Harlekin Báb Színház igazgatóját hallják.
Nagyon izgalmas, mozgalmas és különleges évadot zárhattunk. Rengeteg ünnepségünk volt, fesztiválunk, saját fesztiválunk, ugye a Harlekin 60, a születésnapi fesztivál, de fesztiválokon is jártunk, sőt szakmai sikereket is értünk el. Külön öröm számunkra, hogy a Ne engedj el bekerült az Aszites Gyermek és Ifjúsági Színházi Biennálé versenyprogramjába, ahol a legérzékenyebb színpadi adaptációért járó külön díjat elhozhatta a színház.
Ugyanebben az órában Kisújszálláson Leltár című összeállításunk szól. A 22 órai hírek után kezdődik Kódex című műsorunk. 2025. november 7-én 24. alkalommal került sor történelmi emlékülésre az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlója és a Művelt Ifjúságért Alapítvány szervezésében a Magyar Tudományos Akadémia megalakulásának 200. évfordulója alkalmából. Mai adásunkban az emlékülés két előadása hangzik el. Először dr. Pap József, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egyetemi tanára beszél a Magyar Tudományos Akadémia megalakulásáról és Széchenyi István szerepéről. A folytatásban Buda Péter teológiai tanár, rádiunk elnöke előadását sugározzuk, melyben a 19. századi főpapok akadémiai tevékenységét vizsgálja. Műsorunk az április 16-ai adásunk ismétlése. 23 órakor híreket mondunk, ezt követően a vatikáni rádióadását sugározzuk. 23 óra 20 perckor Daloljatok az Úrnak című műsorunkkal jelentkezünk. Éjfélkor a himnusszal zárjuk mai adásunkat. További kellemes rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Neil Boyd Egek, mit évő legyek című regényének 8. részét Tóth Levente olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Neil Boyd Egek, mit évő legyek. Néhány vasárnappal később, mikor az utolsó reggeli mise hallgatósága is hazament, Dalzell atyával együtt vizsgáltuk az A-heti zsákmányt. Ahogy az Alibaba kosarak között sétáltunk, azt mondogatta magának, milyen jó, nagy lelkű nép. Egyetértettem vele, de rámutattam, hogy mindez alig ha ér 600 fontot. Hol a hite, Neil atya? Akarta tudni. Amellett ott vannak a belépődíjak, a mutatványos bódék, a szerencsejátékok. De sátor nincs, mondtam. Neil atya, azt képzeli, a mindenható gyűjti az esőt, hogy majd a bazárunkra zúdítsa? Nincs más dolga az örökké valóságban, mint hogy tréfát üzzön egy derék, fehér galléros, bűnös emberből. Akár büszkeségem, akár alázatosságom tette, de tudtam, hogy ezt nem rám érti. Belenézett a könyvek feliratú kosárba. Fekete űr. Próbálta elérni a kosár fenekét, de nem sikerült neki. Benyúltam helyette a kosárba, és kihúztam az egyetlen adományt, egyik saját énekes könyvünket. Na, és nézze meg ezt! Kérte, felemelve egy melltartót, ami a ruhás kosár tetején feküdt. Ki az ördög adományozhatta ezt? Hát, valami hölgy? Atyám, de miért nem tudta a nagyvonalú adakozó, kihúzta a tárgyat, hogy méreteit megmutassa, mert az adakozó messze menően nagyvonalú lehetett, ugye miért nem tudta ezt illendően papírba csomagolni? Jó reggel, Dalzell, atya! Billy Basil állt ott az előcsarnokban. Mi van, csemege üzletet akar nyitni? Épp most mondtam misét, mondta a plébánosom, így most nem tudok átkot szórni magára. Ajánlattal jöttem, mondta Billy. Nem akarok feleségül venni magához. Ne, komolyan, mondta Billy. Jó bookmakeri ajánlatom van a bazár céljaira. Jó fogadás, fogadja el. Ismételve, nevetve, nem is szándékos tréfáján. Amit nyerek a téten, abból 10%-ot kap. Lehet valami ennél tisztességesebb? Egy nyalóka cukor, válaszolta Dalzell atya, 600 fontot akarok bevenni a hívek nagylelkű felajánlásai segítségével, nem azzal, hogy piszkos nyereségvágyjal kísértsem meg őket. Ez is szempont, mondta Billy, de ha megváltoztatja a véleményét, keressen meg. Ezzel távozott. Teljesen egyetértek az álláspontjával, atyám, mondtam. Mit akar Neil atya? Rá akar vezetni, hogy azt gondolja, helytelenül jártam el? Szemei megálltak egy fűnyíron. Na, nézze, Neil atya, remek állapotban van. Előre-hátra húzogatta, tökéletes. Évek óta szükségem van valami ilyesmire. Csak nem akarja megfújni. Na mi maga, esküdszék vagy micsoda? Elvinni, kérdeztem. Anélkül, hogy fizetnék érte? Hallgattam. Természetesen fizetni akartam érte. Gondoltam, atyám, csak úgy értettem, hogy most akarja elvinni. Nézegette minden oldalát. Mit gondol, mennyit érhet? Vállat vontam, jelezve, hogy fogalmam sincs róla. Ráférne egy réteg festék. Nem szóltam semmit, és a pengék rettenetesen rozsdásak, és ez a fogantyú kicsit romos. Hát, jó állapotban lévő fűnyíró létére kicsit rozzantnak látszik, mondtam. Jobbra-balra csóválta a fejét mutatva, hogy elfogadható alkut akar önmagával kötni. Mit szólna öthöz? Köszönöm szépen. Látva, hogy ezt nem méltányolja, folytattam. Igen, 5 font tisztességes árnak tűnik. Jó magam, 5 shillingre gondoltam. Igazán akarja tudni az őszinte véleményemet, atyám? Csak annyira vágyom rá, mint egy gyomorrákra. Rácsapott a hátsó felemre. Menjünk enni, gonosz fickó. Kedden 5 nappal a bazár előtt azt mondtam Duddleswell atyának, a jelek arra vallanak, hogy a jó idő a vége felé jár. A meteorológiai intézet azt mondja, hogy talán már a hétvégére a sötét jóslatok félrevezették a gyenge szívét, Neil atya. Ismétlem, hogy 10 bazárt rendeztem, mióta a Szent Júdásba jöttem, és azelőtt is számtalant, és kudarcot vallottam, vajon egyszer is? Bizony nem. Már elismertem a vereségemet, és nem volt rá szükségem, hogy emlékeztessen Krisztus szavaira. Kérjétek, és megadatik nektek, és ha hited van, hegyeket tudsz megmozgatni. Jöjjön velem az iskolába, Neil atya. A 3. óra volt reggel óta. Duddleswell atyának az volt a szokása, hogy hirtelen bekopog minden terembe, beront és alkalmanként pár percre átvesz egy osztályt. Mikor megparancsolta, hogy imádkozzanak a bazár sikeréért, a gyerekek felálltak, majd leültek, hogy végig hallgassák szónoklatát a sötéten látókról, akik azt jósolták, soha nem fogjuk a 600 font bevételt elérni a rossz idő miatt. A forró nyár nedves hőségében izzadó fiúk és lányok ezt nagyon rossz tréfának tartották. Neil atya, kérdezte tőlem később a plébános, mondja meg, igazán nem szégyeli magát, mikor látja, micsoda hitük van ezeknek a fiatal lelkeknek? Bár csak olyanok lehetnénk, mint a kisgyermekek. A gyermekek egyre kisebbek lettek, mert mikor kijöttünk az iskolából, Duddleswell atya az árvaházba vitt. Összetereltek minden gyermeket, aki elég nagy volt ahhoz, hogy egyedül járjon és letérdeljen, hogy imádkozzon a bazár sikeréért. Neil atya, gondolja, hogy az Úr, aki szereti a kisgyermekeket, vissza tudja utasítani a kis drágái kérését? Lélekben a kezembe temettem az arcomat. Mit lehet válaszolni egy ilyen bibliai zsarolásra? A felhőtlen napok egymást követték egész héten át. A hőmérséklet azonban gyengén esett, és enyhe szelek mozgatták az almafák felső ágait a kertben. Péntek éjjel már nem láttam a csillagokat. A szombat reggel homályosan, szürkén köszöntött be. Szobámba megosztottam aggodalmamat Mrs. Springgel, aki szintén azt gondolta, ostobaság Duddleswell atyától, hogy nem bérel sátrat. Az a baj, mondta. Duddleswell atya jobban hisz Istenben, mint Isten önmaga. Mrs. Spring ösztönzésére telefonáltam a meteorológiai intézetbe. Épp kapcsolták, mikor Duddleswell atya rontott be. Neil atya! Bocsánat, mondtam rémülten, szabad kezemmel integetve. Csak 1 perc, atyám, azután a kagylóba. Mr. Fogarty, ön az? A vonal másik végén a hölgy nem meglepő módon tagadóan válaszolt. Neil atya, mit csinál? Nem vettem róla tudomást. Tim, a felesége most már minden percben várhatja a kisbabát, mondtam. Remélem, minden rendben lesz. Ha ez Fogarty, a bazárbizottságunk elnöke, mondta Duddleswell élesen, talán én is. Halló, halló, mondtam, miközben a hölgy a meteorológiai intézetből trágársággal vádolt és lecsapta a kagylót. Megfogadtam, hogy soha többé nem fogok így ravaszkodni. Ah, bocsánat, atyám, a telefon szakított velem. Megkímélt engem a fáradtságtól, morgott. Rendkívüli ember ez a Tim Fogarty. Egyetértettem bele, de megkértem, fejtse ki bővebben. Nos, itt áll maga, és arról beszél Timmel a telefonon, hogy a felesége bármely percben várja, hogy eljöjjön az ideje. Igen, hát mi van ebben rendkívüli? És Margaret még csak tegnap szülte meg a 9. gyermekét. Ez igazán rendkívüli pech, atyám. És Tim maga ebben a pillanatban lent van a dolgozószobámban, várva, hogy együtt menjünk a bazárba. Székemben ülve kezem-lábam összekulcsoltam, hogy darabokra ne hújjak. Akkor ki az ördöggel beszéltem én alig 1 perce? Duddleswell atya behunyta a szemét. Azt gondolom, az egy nagyon gonosz ember lehetett. Mikor a gomoly felhőkkel teli égbolt alatt kiszálltunk az autóból, már is éreztem a levegőben az eső szagát, bár még csak reggeli 9 óra volt, a sportpályákon már nyüzsgött az élet. A kriketpálya peremén körös körül sátrakat állítottak fel. Két hatalmas stráfkocsi érkezett, magasan tornyosuló konzerváruval és játékokkal megrakva. Dekorációs anyaggal és zászlókkal borított csukott teherautók karavánja pöfögött a parkolóhely bejáratához. Két furgon háziállatokat hozott, nyulakat, hörcsögöket, és a piros szemük ellenére számomra gyűlöletes fehér egerek tömegeit. Aztán hatalmas szállítóautó érkezett, fél tucat borzas szamár kecmergett le róla. Délutáni szükségletei fedezésére két ember vasvillákkal nagy szalmabálákat dobált le. Hangszórókat szereltek fel a terepen mindenfelé. A High Street-en lévő Pimsz és fia elektromos üzlet ingyen adta kölcsön a bazár céljaira. Céllövöldéket, szerencsejátékbódékat állítottak fel, mindenek fölött és minden felé pedig özönlöttek Duddleswell atya jó hölgyei az egyház kerületből, tűzhelyeik legcsábítóbb termékeivel, süteményekkel, molnárkákkal, pogácsokkal, fánkokkal, pitékkel, piskótákkal. Duddleswell atya egyszerre volt ott mindenütt, üdvözölt, megköszönt, bíztatott, feddett, bátorított és minden bizonnyal imádkozott. Az a bal szerencséért bennünket, hogy Miss Nathan süteményes sátránál álltunk meg. Aj, ezek a molnárkák mind az ön kemencéjében sültek, kérdezte Duddleswell atya az igenlő válaszra megegyezve, csodálatos befogadó képessége lehet. Miss Nézem kínálta, hogy válogasson az árukészletből. Az atya kivett egy darabot, de hiába próbálta belemélyezteni a fogait. Ez sziklapitét sütött, Miss Nézem. Ez a tündérfalat, atyám. Ajaj, sutogta a fülembe az atya, egyszerűen liszt és nehéz víz keveréke. És maga, Boyd atya, köszönöm, Miss Nézem, de Duddleswell atya ragaszkodott hozzá, hogy tartsunk össze. Lekváros lepény, Neil atya, mondta, és kezembe nyomott egy hatalmas darabot. Megemeltük a kalapunkat Miss Nézem előtt, és a biztonság kedvéért a házi állatok bódiához menekültünk. Na, ha ezt megette, fiam, néhány évig nem lesz rá szüksége, hogy fogad tömessen, mondta. A tenyerembe vittem a lepényt, de meg sem próbáltam megenni. A háziállatok sátránál Duddleswell atya felajánlott a tündérfalatkáját egy fekete nyúlnak, de az visszautasította. Egy fehér egér épp ilyen okos volt, és kicsit megenyhültem az irányában. Tovább mentünk a célba dobáló sátorhoz, ahol George Grouper volt a főnök. Duddleswell atya George-nak adta a süteményét. Arra az esetre, ha kifogyna a golyókból, George... Azután megszabadította a lekváros pitémtől. Szilárdan egy kókuszdió alá ragasztotta és átadta Mr. Groupernek. Na, állítsa ezt a pultra, George, és akár 10 tonna bombát is elhaigálhatnak rá a délután folyamán, mégse fognak kókuszdiót nyerni. Megálltunk, hogy megcsodáljuk a szamarakat. Olyan szelíd, alázatos jószágok, Neil atya, nem csoda, ha mi urunk egy ilyet választott ki, hogy Jeruzsálembe vitesse magát. Mikor azonban oda mentem, hogy megsimogassam, visszatartott. Egyetlen rúgással eltörné a fene ette lábát, intett. Végül Duddleswell atya felment egy emelvényre, hogy kipróbálja, működik-e a hangszóró rendszer. Hangszóró próba, kiáltotta, aztán gyorsan. Mi atyán ki vagy a mennyekben, üdvözlégy Mária malasztal vagy teljes, az Úr van te veled. Fejet hajtott dicsőség az atyának, fiúnak és a szent lélek istennek. Miképpen a kezdetben, most és mindörökkön örökké, ámen, mondtam, és aggódva néztem fel az égre. Neil atya, enyj, Neil atya! Egyéb intelemre nem volt szükség, én is imádkoztam, hogy a jóslatok ellenére minden rendben legyen. Uram, szeresd a kis gyermekeket, könyörögtem. Kölcsönkért tőlem egy 6 pennist jegyre a viszkis üveg sorsoláshoz, aztán hazahajtottunk, hogy bekapjunk egy falatot. Bizalma a hegyeket mozgató Istenben változatlan volt, sőt, mintha meg is növekedett volna. Mrs. Spring azt mondta az ebédnél, hogy meg fogja bánni, hogy nem bérelte ki azt a sátrat. Imádsággal nem tud egy kis krumpliból nagy krumplit csinálni, mondta. De ezzel a módszerrel, asszony, nagy hitté tud növelni egy kis hitet. Az időjárás előrejelzés rettenetes, mondta Mrs. Spring. És azt ki csinálta? Talán Gabriel arkangyal? Ó, horkant fel az asszony. Ez az ember olyan sokat tanult, hogy képtelenség beleverni egy kis józan észt. Vigye magával a sárcipőjét, Neil atya. Ha ezt megteszi, mondta Dadlözvel atya, nem az én hívem. Ismétlem, ha hitünk van, 600 font lesz a bevételünk. Mrs. Spring könyörtelenül állította, hogy nem, így Dadlözvel atya megkérdezte, én kinek az oldalán állok. Úgy csináltam, mintha nem érteném, mi közöttük a viszály tárgya. Az ügyet a következőképpen lehet összefoglalni, mondta az atya. Visz magával Kalocsnit, vagy nem? Nem, atyám, sajnáltam elrontani az örömét. Nincs is Kalocsném. Na de ha lenne, nem vinném magammal. Mrs. Spring tekintetével találkozva hozzátettem, legalábbis nem mind a kettőt. Neil atya! Mrs. Spring csalódott bennem. Legalább egy fél párat vinnék, mondtam. A másik harcos fél is kimutatta az érzelmeit, de Neil atya, legfeljebb egy fél párat, mondtam. Szegény Neil atya, mondta Mrs. Spring, hogy bosszantsa gazdáját, karácsonyra veszek magának egy pár sárcipőt. Én pedig, sóhajtott Dudleswell atya, egy rohadt köpönyeget veszek magának, hogy legyen mit forgatnia. Mikor fél kettőkor visszamentünk, a sportpályák kapuja már vidám díszbe öltözött, a föléje kifeszített széles szalagon felirat, Szent Júdás bazár ma délután 2-től 6-ig. A bazárt Frosty Jonesnak kellett megnyitnia egy farcú helyi hírességnek, aki a derék ember szerepét játszotta egy népszerű vígjátékban. 2 előtt 10 perccel megérkezett, és azonnal észlelte az eső baljós jeleit. Ha a zuhokhol találunk fedelet, kérdezte. A mindenható ernyője alatt, tréfált Dudleswell atya, Frosty hivatásszerűen jeges arca azonban meg sem reszent. 12 perccel később, avagy 50 közreműködőn kívül, alig 6 főnyi közönség előtt Frosty Jones megnyitottnak nyilvánította a bazárt egy merész mértéktartásánál fogva Dudleswell atya által figyelemre méltónak nevezett beszéddel. Frosty aggodalmasan pislogott a fejünk felett szágoldó fekete felhőkre, és amint elmondta szövegét, kezet rázott a plébánossal és velem, és rohant a jaguárjához. Addigra a szél alaposan lehűlt, és orkánnal kezdett fenyegetni. Szorosan kalapunkba kellett kapaszkodnunk, és hogy kiismerjük magunkat, szinte zseblámpára lett volna szükségünk. Pontosan 8 perccel 2 után megnyíltak az ég csatornái. Nincs az a hollywoodi bibliai hős költemény, amely ekkora felhőszakadást tudott volna filmen produkálni. Narancsszínű villámok vakítottak el bennünket, és a kísérő mennydörgés teljesen megsüketített. Soha ilyen égrengést nem láttam. Már vártam, hogy megjelenik Mózes, és lehajítja a kőtábláit. Helyette csak a kavargó víztömeg hatalmas, szürke áradata örvény lett. 15 perc alatt 4 hüvelyknyi víz esett le, állította később a helyi sajtó. Túlzás, de azok számára, akik, mint mi átéltük, megbocsátható. A bátor segítőtársak sátraikhoz rohantak, megpróbálták őket védeni a süvítő széltől és a vakító zuhataktól. A néhány könyv azonnal szétázott. Csak nem minden konzervdobozról lejöttek a címkék, így nem lehetett tudni, rizspuding vagy babfőzelék van-e bennük. A szamarak megvadultak, és minden elérhető dolgot szétrúgtak, így a nyulak, hörcsögök, fehéregerek, drótajtós ketreceit is. Láttam, ahogy 2 kisegítő, 4 kézláb cuppogva a sárban hűségesen próbálja őket újra begyűjteni. Miss nézem, egyre ezt hajtogatta, minden süteményem elúszott. Dudleswell atya később kijelentette, hogy ez volt a délután egyetlen első osztályú csodája. Valaki megrángatta a kabátom ujját. Ahogy lenéztem, egy bőrigázott 6 éves gyereket láttam, aki könnyek között kérte vissza a 2 penniét. Az egyházkerület prébánosa ez alatt mámoros vidámsággal körberohangált, néha-néha felkiáltva, állítsd meg, áldott szűzanyám, állítsd meg! Túl soká tartott, míg ez az üzenet elérte a szent szüzet. Mire meghallotta az imát és válaszolt rá, a sportpálya katasztrófa sújtotta terület lett. Amikor az eső 3-kor teljesen elállt, már nem volt más tennivaló, mint összetakarítani a romokat és hazamenni. Duddleswell atya belém ütközött. A szemüvegem, mondta mentegetőzve, folyton elhomályosodik. Semmi száraz holmim nincs, amivel meg tudjam törülni. Vigyázzon, meg ne hűljön, atyám, mondtam, de abban a pillanatban nem nagyon izgatott, mi történik a makacs öreg fickóval. Úgy látszott, olvasott a gondolataimban. Jó, hogy nem béreltük ki azt a sátrat, Nél atya, jegyezte meg, és rám pislogott, bepárásodott szemüvege fölött. Mondja csak tovább, bíztattam, szerintem gyilkos gunnyal. Hold biztos összeomlott volna ebben a vad szélviharban, és valaki, például egy gyermek, meg is halhatott volna alatta. Ezen töprengtem, amikor a helyi hivatalos szemetes emberek megérkeztek, hogy kocsikba összelapátolják a süteményeket és könyveket, meg a játékok nagy részét. Ezen töprengtem, amikor az állatvédők a telefonhívásra megérkeztek, hogy a kisebb állatokat összeszedjék és lecsillapítsák a még mindig tiltakozva ordítózó szamarakat, mielőtt elszállítanák őket egy teherautóban. Kisütött a nap. Nyugaton kettő szivárványt láttam feltűnni az égbolton. Na mi van a Biblia ígéretével? Kérdeztem Duddleswell atyát. Hogy nem lesz többé vízözön? Nél atya, válaszolta. Nem gondolja, hogy a mindenható jóra tudja fordítani a rosszat? Megmutattam neki a délután bevételét. 1 shilling 9 penny volt. Rettenetes sok rossz van itt, atyám, amiből jót kellene csinálnia.
Milboyd, Egek, mit évő legyek című regényének 8. részét Tóth Levente előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt. Most elhangzott műsorunkat vasárnap, július 12-én 5:00-től megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Szerzetesek fél órája.
A sors egymás mellé sodor két, egymást nem, vagy legfeljebb hírből ismerő embert. Történik ugyanis, hogy ugyanabban az épületben akadt dolguk, és egyszer csak beragadnak a liftbe. Pontosabban a Paternosterbe. Szűk órát ültenek ott, amíg a szerelő megjavítja a felvonót. A kényszerű összeszálltság idején beszélgetésbe elegyednek, és kölcsönösen rácsodálkoznak, mennyi minden kötheti össze őket. Műsorunkban a Jezsuita Szerzetesek podcastjét hallják, a beszélgetőtársak Stercer Hilda hegymászó és Lukács János jezsuita testvér.
Szia!
Szia! Örülök, hogy tegeződhetünk, mert én dobogókorról jövök, és ott a kapásban mindenkit leszoktunk tegezni, akik ott jönnek, egy lelkigyakorlatos házban dolgozom. Lukács János vagyok amúgy. Örülök, hogy találkozunk.
Stercer Hilda vagyok. Én most még azért a mai világban még bevallom, én mindig szokom, hogy mindenkivel tegeződjek, de ugye egyre inkább tegeződöm, csak furcsa, hogy én még így faluról származom, és annyira bennem maradt, hogy aki idősebb, azt mindenképpen magázni kell, de tudom, hogy nő vagyok, és akkor ezzel így élek.
Köszönöm, de különben tekezted. Most kicsit furán érzem magam, mert szoktak, mondjuk liftben ritkán szoktam viszonylag beragadni, mert ha lehet, akkor lépcsőn megyek, meg nem tudom így
abszolút,
azon is csodálkozom, hogy pont veled, mert kicsit úgy ismerős vagy az a nagy helyzet, és azért most értem azokat, akik rám szoktak úgy nézni, hogy ők engem ismernek, és én viszont őket nem feltétlenül ismerem. Szóval nagyon örülök, hogy találkoztunk, és meglep, hogy itt.
Nem is jöttem volna liftel, mert én is szintén mindig lépcsőn járok. Csak éppen itt volt, gyorsan mondom, beugrok, mert úgyis sietek. De igen, ez a lépcsőjárás, akkor már van egy közös dolog bennünk. Ja, én egy alapítványt vezetek, a Hópárduc alapítványt, ahol mi meg gyerekekkel foglalkozunk, olyan gyerekekkel, akinek figyelem problémája van, vagy koordináció problémája van, és hát, hogy nem tudom, meddig leszünk itt, hogyha így látod, hogy így tördelem a kezemet, meg így nagyon hadonászok, akkor az azért van, mert nekem is van némi ilyen túlmozgásom, és ezt így próbálom levezetni, főleg, hogyha ideges vagyok, és hát most egy kicsit az vagyok.
Ez egy második közös pont, mert nem mi is általában, így, akik jönnek hozzánk, így először figyelni tanítjuk őket. Szóval ez egy olyan ház, nem tudom, hallottál esetleg róla, a jezsuiták működtetik Dobogókön, Manrézának hívják, és egy lelki gyakorlatos ház. Azért jönnek oda emberek így több napra, hogy tanuljanak imádkozni. Vagy hogyha tudnak imádkozni, akkor így mélyebben valahogy találkozhassanak Istennel. És általában mi is az első nap legalábbis mindenképpen ilyen egész kiküldjük őket a természetbe, menjenek, járjanak, és azért, hogy figyelni tanuljanak. Valahogy ez az első dolog nálunk. Katolikusok szerintem nem mind úgy gondolkoznak, mint ahogy a nagykönyvben meg van írva, hogy kéne gondolkozniuk, szóval szerencsére a legtöbben, akik jönnek hozzánk, nagyon jól tudják, hogy mit jelent a természetbe. Szerintem hát nem is annyira tanítani kell, inkább vagy, mint meg kéne engedni az embereknek, hogy odafigyelhetnek, mert ugye ez megvan nekik, csak valahogy annyira hozzászoktunk szerintem, hogy hát csomó minden nem pörög a fejünk, és képesek vagyunk elmenni minden mellett, anélkül, hogy észrevennénk, ami van. Mert sok mindent kellene feldolgozni, ami történt, meg sok mindent kellene kitalálni, hogy hogyan lesz majd, és valahogy ebből jönnek hozzánk az emberek, és akkor így az első lépés az tényleg ez, így a természet. Meg hát ilyen egyszerű szavak, amik segítenek így a Bibliából, hogy az Isten megteremtette az eget és a földet, meg szétválasztotta a nappalt meg az éjszakát, és hogy látta, hogy ez jó, és hogy látta, hogy ez jó. És hogy ez annyira egyszerű, és annyira... Szóval, hogy így magából az Isten ezt így előhozta, és akkor ezzel, hogyha találkozol, akkor ez egy ilyen alapvető módja annak, hogy az Istennel találkozni tudja. Aztán még biztos van egy csomó másik is, de hogy ez egy ilyen nagyon egyszerű és szép.
És nem tudom, hogy nálatok a szemlélődő... Én sokat hallottam a szemlélődő imáról, de gőzöm nincs, hogy mi az. Ti ezt használjátok, vagy te ezt használod?
Igen, nagyon
és
is.
És elmondod, hogy mi, és akkor végre számomra lehull a lepel erről, mert többen mondták, és azon gondolom, hogy én is csinálok ilyet, csak nem tudom, hogy ezt így hívják, szóval, hogyha ezt elmondanád, az nagyon-nagyon jó lenne.
Elmondani nem nagyon szeretem, mert akkor lehet, hogy egy kicsit absztrakt lesz, szóval az legjobban azt szeretem, hogyha valakit így lehet, meg lehet hívni, hogy akkor próbáld ki. És egyébként pedig kétféle módon is használjuk ezt a szót. Az egyik az a, hát van az a Szent Ignáci értelme a dolognak, és az főleg az evangéliumi történetekkel függ össze, hogy ugye Jézus ő példabeszédeket mesélt az embereknek. Az egy ilyen kicsit műszó, magyarán inkább azt lehetne mondani, hogy sztorikat mondott. Tehát megfigyelt helyzeteket, és akkor elmondta, hogy fú, hát akkor nem tudom, volt ez az asszony, és akkor elveszítette a gyűszűjét, és akkor addig kereste, és akkor hogy volt. És az emberek meghallgatták, és ez egy ilyen különleges módja mély igazságok átadásának, hogy elmondunk történeteket. Szóval akinek van gyermeke, az tudja, hogy sokat kell mesélni neki, és a gyerek meg issza a mesének a szavait, és hogy nem kell nagyon magyarázni. Valahogyan elkezdem mondani, hogy hát volt egy sűrű erdő, és akkor annak a közepén volt egy házikó, és akkor ott lakott egy öreg anyóka, és a gyerek már látja is a szem előtt, hogy ez hogy volt, mint volt, és még mielőtt a farkas szót kiejteni, ő már érzi a borzongást, és aztán utána érzi a biztonságot, ahogyan szó, hogy úgy emberséget valahogy így tanítunk történeteken keresztül, és hogy valahogy Jézus ilyen nagyon-nagyon egyszerűen szól, nem ilyen nagy teológiai eszmefuttatásokkal beszélt az Isten országáról, hanem történetekkel. És ez az egyik dolog, amit így segítünk az embereknek, hogy valahogy így találkozzanak evangéliumi történetekkel, és aztán persze az történt, hogy Jézus miután meghalt, föltámadt, és akkor a tanítványai elindultak, akkor meg az ő életéből lettek történetek. Szóval akkor meg azt mesélték, hogy hát volt ez a Jézus, és akkor jött hozzá ez az asszony, és akkor beteg volt, és akkor megérintette, és akkor Jézus valahogy észrevette, hogy erő ment ki belőle, és akkor... És hogy ezek a történetek, hogyha így hallgatjuk őket, mint történeteket, hogy engedjük, hogy valahogy a képzelő erőnket is mozgósítsa, akkor nagyon hasonló módon ilyen közvetlenen tud az Isten felé megnyitni bennünket, mint hogy a természet, hogyha engedjük, hogy az érzékszerveinket mozgósítsa. És ez az egyik értelme így a szemlélődésnek.
Szuper, meg vagyok nyugodva.
Nagyon ajánlom.
Igen, tehát ez nekem egy nagy felfedezés volt, amikor így olvastam a Bibliát, hogy tényleg ilyen új dolgokat nyitott meg az Isten, hogy így ez a ott vagyok, és hogy az ott milyen nekem, vagy milyen ott lenni, és így mint egy történetet, hogy igen, ez egy nagyon, nagyon izgalmas új felfedezés.
Igen. Hát számunkra nem annyira új, mert most tényleg pont körülbelül 500 éve írta, vagy kezdte írni a Szent Ignác ezt a kis könyvecskét.
Tehát pont olyan, mint amikor így szülőként próbálok valamit elmondani, valami élettapasztalat, az, hogy édes fiam, ha ezt így csinálod, ez annyival jobb lesz, hogy akkor lesz belsővé, tehát ha ugye ezt én élem, meg én ásom ki magamnak. Tehát egy kicsit olyan az az érzésem, mint amikor így a pszichológushoz jártam, vagy ugye én is mentálhigiénét végeztem, hogy ugye a másikkal kell, hogy kimondassam. Tehát én hiába tudom, ha én mondom meg neki, annak nagyon kevés hatása lesz, és hogy tényleg az a fontos, hogy ő találja meg ezt a kincset, és ő ássa ki magának. Tehát, hogy nekem kell ezt kiásnom. És én nem tudom, hogy igen, itt amikor ott van egy lelki gyakorlaton egy ember, akkor gyanítom, hogy ti is ilyesmit csináltatok, hogy így terelgetitek, és így viszed a tárnában az embereket, hogy így keresd hideg, meleg, langyos, ennyire még egy kicsit, arra lesz a kincs. Szóval így tudom én ezt elképzelni, de
hát ez kb. Pont így van, úgyhogy nem is nagyon meglep, hogy még nem voltál lelki gyakorlaton, mert nagyon jól mondod el. Szóval vannak ilyen alapmondataink, és például az egyik az pont ez, amit mondasz, hogy nem a sok tudással lakik jól, és elégül ki a lélek, hanem ha a dolgokat bensőleg érzékeli és ízleli. És ez pont az, amit mondasz, és éppen ezért így általában meglepődnek, akik először jönnek, hogy nem tartunk nagy prédikációkat, vagy nem beszélünk hosszan, hanem így adunk egy néhány részletet a Bibliából, és akkor emberek elmennek imádkozni, néha megvannak egy kicsit zavarodva, hogy ez hogy lesz elég egy napra, vagy egy fél napra, és aztán utána pedig elkezdik mesélni, hogy mit találtak benne, és az aztán tényleg a kincs. Egyébként csak még az előző kérdésedre, még a szemlélődésről még van egy másik értelem is, ahogyan használjuk, mert van egy olyan tapasztalat, hogy az imádság, hogyha valaki így az imádságnak adja magát így valamilyen rendszerességgel, akkor van egy ilyen jelenség, hogy szokott egyszerűsödni az imádság. Szóval amikor már többször ugyanaz az evangéliumi szakasz visszajön, akkor általában mindig találok benne valami újat, de általában azért nem ugyanannyi újat, mint az elején, amikor ugye először megszólít. És ez kicsit olyan, mint így az emberi kapcsolatokban is, ahogy itt telik az idő, akkor már nem kell annyi mindent megbeszélni, hanem úgy kis mozdulatoknak nagy jelentősége lesz, és úgy viszik a kapcsolatot, hogyha így két ember így összeérik. És az imádságban is, az Istennel is van egy ilyen jelenség, és szoktunk szemlélődő lelki gyakorlatot tartani, és amikor így hirdetjük meg, akkor azt értjük ez alatt, hogy azt tanítjuk az embereknek, hogy amikor már van egy alap bizalom, nyitottság az Isten felé, meg úgy nem kell már annyit tanulni, úgymond az Istenről, vagy az Isten már nem beszél magáról úgy annyit, akkor azt tanítjuk, hogy hogyan lehet magára a kapcsolatra figyelni, magára arra, aki jelen van. És hogy ez egy nagyon érdekes gyakorlás tud lenni. Általában a legtöbben így Jézus nevével imádkoznak ezt így mondjuk a lélegzet ritmusára, vagy valamilyen saját ritmusra ismétlik. Ez egy ilyen ősi imaforma, ugye a keleti egyházban maradt meg a kolostorokban, a szemlélődő kolostorokban. Akkor onnan valahogy most előjött. És ez egy nagyon-nagyon érdekes, egyébként nagyon hasonló szerintem, mondjuk amikor így mész föl egy csúcs felé, hogy így igazából egy csomó mindent úgy észlelsz, mi minden van ott, de igazából egy dolog, amire figyelsz. És jönnek így érzések, meg benyomások, hideg van, vagy meleg van, vagy jaj, elfelejtettem, nem tudom én berakni a 10 órait, vagy csomó minden így jön, de hogy ezek azt tanulod, hogy ez ne vigyel a figyelmedet attól, ami a fő lényeg. Na, és ez egy ilyen nagyon érdekes imafajta, ami hát így nagyon-nagyon megrendítő, ahogyan így emberek így beszélnek róla, hogy még tudnak történni, amikor van ez a fajta egyértelmű közvetlenség így az Isten felé megnyílásban.
Amikor 8000-est másztam, ott, tehát alapból ugye nagyon kevés az oxigén, és nagyon kevés dologra tud már figyelni az ember. Tehát konkrétan két jegyű számot nem lehet összeadni, és már csak a sémák maradnak, meg a monotonitás. És hát tudva azt, hogy egy ilyen hegyen tényleg annyira porszemnyiek vagyunk, hogy az életünk az egy ilyen törékeny, sokkal törékenyebbnek éljük meg az életet, mint itt. Szóval én előtte a Pintér Vilának vettem meg a mindenben lemezét, és szóval én azt hallgattam így rogyásig, és azt énekelgettem magamban, hogy Istenem, még a tűzön is átmegyek, és a víz sem borít el, és a tűz sem éget meg, mert muszáj volt arra fókuszálnom, hogy az Isten az megsegít, és addig megyek, amíg ő visz, és az már az ő kegyelme, hogy aztán a csúcsig vitt. Szóval, hogy igen, tehát, hogy mondhatni, akkor tényleg semmi más fókuszom nem volt, mint hogy vele legyek, és menjek tovább. Igen. De azért az nem olyan, mint amikor itt túrázok. Tehát, hogy itt sokkal tudatosabb, tehát ugye van elég oxigén az agyban, és sokkal tudatosabb az, hogy Istennel vagyok. De most volt egy ilyen tandemugrásom, és fönn voltunk a helikopterben, és azon gondolkodtam, hogy vajon egy pillanatra így megvolt bennem, hogy most az Isten kísértés vagy nem, de hogy ez volt bennem, hogy én nagyon hálás vagyok az Istennek, hogy én most itt ülhetek, és nagyon régen vágytam rá, és érdekes, hogy én úgy vagyok ezekkel a vágyaimmal, hogy annyira vágynak érzem, vagy annyira ilyen elérhetetlennek, hogy nem is vágyom rá. Tehát, hogy így el is teszem, hogy ez úgy sem lehet. És mondjuk ilyen volt a Kilimandzsáró, hogy úgy sem lehet, és akkor egyszer csak így ott volt előttem, hogy mi a álomhegyed, az a Kilimandzsáró. Hát itt van Zsolt, ő visz oda minden évben. Nem már, tehát, hogy így ez nekem ilyen gyerekkori álmom volt, de hogy tényleg annyira mélyre elraktam magamba, hogy ezt nem is, ne is vágyjak olyan orra, hát ezt úgyse lehet elérni. És ugyanilyen volt ez is, hogy nincs, rá se kerestem a neten, hogy lehetne ilyet csinálni, pedig hallottam róla, de hát úgyse, és akkor igazából ezt ajándékba kaptam még egy ilyen furcsa módon. Szóval, hogy ott is nekem az Isten jött be, és az Istennek voltam hálás, hogy itt lehetek, és hogy mennyire fantasztikus, hogy egy ilyennek a része lehetek, és az ő törvényeit így meg tudom tapasztalni, úgyhogy ezek közben teljesen veszélytelen történet. És aztán ezért így imádkoztam, mert azért megkísértett az a túl nagy szabadság, ami ott van. Tehát az a világból való kicsit kijövés, vagy hogy mondjam, tehát az a hogy nem hat rám semminek a törvénye. Azért az úgy benne volt, és így azon gondolkodtam, hogy mi ez a lázadásos élmény, meg érzés bennem, amit itt megéltem, és amúgy úgy szeretek, de hogy azért ez tudom már, hogy veszélyes. És nagyon imádkoztam, hogy ebből mi fog kisülni, és annyira hálás vagyok az Istennek, hogy igazából így átfordította, hogy igazából ilyen az Isten kapcsolatunk, hogy ott van a Jézus a hátamon, akivel össze vagyok csatolva szorosan, mert én úgy döntöttem, hogy én összecsatolódom vele, és ő majd nyitja az ernyőt, hogy így kell megtennem majd ezt a lépést. És úgy, hogy közben ugye nem érzem, tehát hogy itt vagyok, zuhanunk, és ő majd kinyitja az ernyőt. És ez ilyen, és tök örülök, hogy ez így átfordult abból, hogy amúgy akár mindent el is dobhatnék, hiszen én vagyok a világ császára, hát túl vagyok azokon a törvényeken, amit az Isten itt megalkotott. Szóval nagyon-nagyon veszélyes mesdjékre tudunk elmenni mi emberek.
Igen, de úgy látom, te is szereted ezeket a mesdjéket. Meg hogy valahogy van egy ilyen azért izgalom, hogy nagyon-nagyon tetszik, amit mondasz, mert hogy olyan plasztikus az egész, meg hogy így, valahogy így el tudod mondani, hogy milyen az, amikor nem tudom, én fölmész, nem tudom, 8000-re fölsétálsz, vagy nem tudom, és akkor vagy abban teljesen az utolsó erődig minden benne van, és valahogy meg mégsem nagynak érzed magad, hanem picinek, és mégis az Isten a nagy. És hogy ilyen tapasztalatok azok azért fontosak, mert hogy tényleg így van az Istennel, csak amikor ezekről a lelki dolgokról beszélsz, meg megkérdeznek, hogy na akkor hogy van ez az imádság, akkor olyan nehéz elmondani, mert azok nem olyan plasztikusak, és most ahogy te így elmondod, az nagyon-nagyon szép, és akkor tudom, valahogy így van az is. Tehát ezt Szent Ignác, nem tudom, most mindig őt idézgetem, de például őnek ez így valahogy nagyon fontos volt, hogy ilyen, mint ilyen alapelv, hogy úgy élj, hogy úgy bízz az Istenben, mint hogyha minden itt tőled függne, és úgy tevékenykedj, mint hogy a minden az Istentől függne, és hogy van ez a, tehát hogy mindent beadok, de közben meg avval a bizalommal, hogy az Isten csinálja, és amikor az Istenhez fordulok, akkor pedig nem úgy, hogy na, akkor csináld te, hanem akkor úgy, hogy én is bele akarom adni magam, és hogy van ez a nagyon, és ez pont ez, amit most így elmondtál, ez nagyon-nagyon tetszik.
Igen, de ugye ezt nagyon nehéz átadni. Ugye volt ez a katonai mondás, hogy bízzál Istenben, és tartsál azon a puskaport. Tehát, hogy ez a kettősség, hogy mi az, amit én nekem kell megtennem, és mi az, amit az Isten ad majd hozzá. És egyébként szerintem ezzel a keresztények javarész küzdenek. Tehát gyanítom, hogy én is. Tehát nekem, nem tudom, hogy te voltál-e így, vagy úgy, hogy hú, de nehéz ez a dolog, mert tudom, én volt egy betegségem, és akkor így 10 évet küzdöttem, semmi nem volt, és egyszer csak ledöbbenek, hogy ezért én még nem is imádkoztam. És durva, mert hogy már aznap így rákerestem a neten, és addig az nem jött föl az a megoldás, az az orvos, és akkor egyből meglát. Így, ez a nem hiszem el, hogy keresztényként is, tehát hogy lehet, hogy még mindig képes vagyok elfeledkezni az Istenről. Vagy nem gondolni arra, hogy nála lehet a megoldás. Szóval, vagy ugye túl misztifikálni. A másik oldal ugye az, hogy na hát jó, old meg, Uram, én meg itt tücsörgök egy kicsit, ez nekem jó lesz, de hogy ez nem így működik, hanem, tehát hogy ezt így nagyon nehéz megtalálni, és azt gondolom, hogy ezzel azért küzdünk. Gyanítom, hogy egy egész életen át, nem tudom, te kicsit előrébb vagy, gyanítom ezzel, de van egy...
Ezt szerintem nagyon jól látod, igen. És tényleg jönnek újabb helyzetek, és akkor megint jön ez az ösztönös, hogy hú, akkor valahogy meg kell oldani, akkor valamit kell csinálni, és tényleg így kell idő, hogy így, na, hogy az Isten fele kinyíljon ez a terület is, de közben ez bennem is kinyit valami újabb területet az Isten fele, szóval, hogy ez azért nem csak ilyen mindig visszaesek, hanem az közben van benne valami előrejutás is benne. Úgyhogy, és egyébként ez az, amit az imádságban is tanítunk, szóval, hogy az is olyan, hogy próbálom megtanulni, hogy na, akkor ezt hogy kell mondanak mindenféle okos dolgot, akkor ezt hogy kell. És kell idő addig, amíg rájövök, hogy fú, hát ezt nem én fogom jól csinálni, hanem ezt én azt tudom, hogy itt vagyok, van egy pár lépés, amit meg tudok tenni, és ezt kettőnkön, az Istenen és rajtam múlik, és valahogyan egyszer csak megtörténik, és akkor válaszolhatok rá, és megvan az én szerepem is benne, de hogy ez nem az lesz, hogy az én teljesítményem. És közben meg mégiscsak számít, hogy odaülök, és nem csak heverek az ágyamban. Szóval, hogy igen, ez izgalmas, nagyon-nagyon izgalmas, és hogy valahogy itt nagyon lehet az életet tanulni.
És én láttam, hogy te villamosmérnökként végeztél.
Úgy látszik rajta.
Nem, csak olvastam. Valahol így most rákerestem itt a neten, mert ugye itt van wifi azért. És most nézem, hogy te villamosmérnökként végeztél. Hát nem értem, hogy kerültél te a papi pályára. Úgy értem, hogy párom, aki nem sokára a férjem lesz, ő villamosmérnökként végzett. Tehát azért a mérnökök körül nekem nem egy ilyen lelki emberbenyomásom van most már tapasztalati úton sem. Tehát, hogy azért az nagyon a racionalitás és a számok, és amit ki tudok számolni, az az igazság.
Jó a kérdés.
Tehát, hogy az Isten hogy talált meg téged ebben a racionalitásban? Vagy te hogy találtad meg az Istent a racionalitásban?
Inkább az előző a jó kérdés, hogy az Isten hogy talált meg engem. De hát én a Műszaki Egyetemre jártam, de ott lett egy nagy krízisem. Egyrészt egy szakmai krízis is volt, mert nem voltam benne biztos, hogy tényleg ezt akarom majd egész életemben csinálni. Kicsit megbicsaklott, nem pont ugyanoda vettek föl, még a régi rendszerben, mint ahol jelentkeztem, de egyébként pedig egy hitkrízis is társult hozzá. Én így egyházi iskolába jártam, meg ilyen védett családi környezetből jöttem, és ott az egyetemen nyílt ki a világ, hogy mi minden van, és teljesen elméleti. Tehát egy ilyen nagyon racionális kérdésként jött először, hogy akkor valahogy jó lenne tudni, hogy van-e Isten, vagy pedig nincsen, mert hogy azért az nem mindegy, hogy akkor a világot hogy értem meg aztán hogyan fogok majd élni, és akkor ebből az lett, hogy kicsit furán hangzik most így utólag, ahogy visszamondom, de visszagondolok rá, de tényleg akkor mérnök agyam volt 100%-ig, és akkor azt az egyenletet állítottam föl. Találkoztam egy közösséggel, ahol értelmi sérült emberekkel foglalkoztak, és láttam egy filmet is, ráadásul egy bárka közösségről, egy franciaországi közösséget mutattak be, önkéntesek élnek együtt gyakorlatilag értelmi fogyatékos emberekkel, és arra a részletre nagyon emlékszem ebből a kis videóból, hogy egy ilyen hozzám nagyon hasonló fiatalember kezdte nagy lelkesen mesélni, hogy ő nem tudom, valahol Angliában tanult közgazdaságtant, és hogy így valahogy azt érezte, hogy így ez valami nagyon hiányzik, az igazi kérdéseire nem kap választ, de hogy amióta ott van ebben a közösségben, azóta így mennyire megértette csomó mindent, meg hogy az Isten mennyire közel jött, és így néztem, és hú, hát öcsi, hát nagyon rendes vagy, hogy így dolgozol ezekkel az emberekkel, de azért még ez a nyáros szöveg. Szóval ilyen nagy ciki, egy kicsit így visszanézni erre. De...
Nem tudom, én most, hogy elmondod, én ugyanezt érzem, így, hogy na nem áll.
De igen. Hogy egy ilyen nagyon, 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 és akkor nem mondom, jó, oké, ezt annyira, nekem ez annyira nem fér a fejembe, hogy én elmegyek ezt megnézni, és hogyha ez igaz, hogy ez így történik, akkor elhiszem az Istennek, hogy ő van. Nekem ez így indult, ez az egész dolog. És akkor így egy évet majdnem töltöttem egy ilyen közösségben Londonban, és hát rengeteget dolgoztam, és életemben szerintem azóta se dolgoztam ennyit, mert nyilván kevés volt az önkéntes, és kora reggeltől késő estig folyamatosan így valak másoknak segítettem, meg nem is mindig lehetett érteni, amit mondtak, meg hát ilyen mindenféle ilyen nagyon különleges helyzetek előálltak naponta, és hogy ott valahogy átalakultam, nem, nagyon nehéz. Van egy pár részlet, amit így meg tudok fogni, ítélkezésemmel szembesültem, volt egy ilyen nagyon különleges este, amikor valahogy esténként voltak ilyen közös imák, egy mécsest így körbeadtunk, és akkor mondjuk ültünk 10 az asztal körül, a fele értelmi sérült, a fele meg így önkéntes, és volt egy ilyen este, amire így nagyon-nagyon emlékszem, volt egy lány, aki ott valamelyik londoni szomszéd negyedből származott, egy fekete, egy néger lány volt, és ráadásul az ottani munkás akcentust sajátította el, ez a cockney akcentus, amiről azt sem tudtam, hogy létezik, csak ott mondom, ezt annyira nem értem, hogy ez. És hát ugye downkoros volt, és akkor ilyen eleve ilyen tehát már eleve nehéz az artikulációját megérteni, és akkor ott egy fárasztó nap volt, és megy körbe a gyertya, és azt látom, hogy el van akadva ennél a lánynál. És hogy már nem tudom, már 5 perc eltett, már 10, most már lassan, már kéne haladni. És akkor így elkezdett így jönni bennem az indulat, hogy most már valaki csináljon valamit, nem tudom, kivezeti ezt az indulat, most már valami történjen, mert hogy ez így nem megy. És egyszer csak nem tudom, mi történt, de és elkezdtem minden szavát érteni ennek a lánynak. És rájöttem, hogy imádkozik nagyon pontosan, nagyon finoman olyan emberekért, akiket így régen ismert, meg akik egy anglikán templomba járt, és akkor ott különböző emberekért, akik őt segítik, és pontosan tudta, hogy melyikkel mi van, és egy olyan gyönyörű imádat mondott, hogy teljesen belefeledkeztem, és soha életemben még ennyire így nem voltam része más valaki imájának. Hmm. És utána meg, hát így nem tudom, így szégyen volt bennem, hogy így ezek a nagy cinikus, nem tudom micsodáim, meg közben egy öröm is volt, hogy fú, hát ez most így nagyon szép volt. Szóval ilyen emlékeim vannak onnan, de egy arra emlékszem, hogy visszajöttem onnan, és hogy valahogy így ez nem volt tovább kérdés, szóval egy ilyen evidencia lett, hogy az Isten van.
Sterczer Hilda hegymászó és Lukács János jezsuita testvér szorult be képletesen a felvonóba a Pater Noster jezsuita podcast adásában. 2023. szeptember 10-i adásunk ismétlését hallották.